Áldás békesség! Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. 338. énekünket keressük meg, énekeljük a dicséret mindegyik versszakát, lelki próbáimban Jézus légy velem.
Próbáimban Jézus légy velem, elvándor úrként tőle életem, félelem halánt van, nyereség kísér, tőled elszabadulom, ne hagyd semmi. Engem hívogat, nagy családul dínál hitványságokat. Szemem elé állít szenvedésidet, vérrel koronázott szent keresztedet. Sárgajjal olykor engemet, eljel meddel szentet szenvedésemet. Már e tesszer ültem, te voltál odon, keserű pohárral itt tessem egy korony, ragyogjon fel lelkem egy hitvány korony. A ma végső harcon rád bízom magam, örök hajlékodva fogadj be.
Áldás a mi segítségünk, bűnbánati alkalmunk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk Máté evangéliuma 25. részében, a 31. verssel kezdődő szakaszban. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan elválasztja a pásztor a juhokat a kecskéktől. A juhokat a jobb keze felől, a kecskéket pedig a bal keze felől állítja. Akkor így szól a király a jobb keze felől állókhoz. Jöjjetek, atyám áldottai, örököljétek az országot, amely készen áll számotokra a világ kezdete óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjaztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam, és eljöttetek hozzám. Akkor így válaszolnak neki az igazak, Uram, mikor látunk téged éhezni, hogy enned adtunk volna, vagy szomjazni, hogy innod adtunk volna? Mikor láttunk jövevénynek, hogy befogadtunk volna, vagy mezítelennek, hogy felruháztunk volna? Vagy mikor láttunk betegen vagy börtönben, hogy elmentünk volna hozzád? A király így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel, az én legkisebb testvéreim közül velem tettétek meg. Akkor így szól a bal keze felől állókhoz is. Menjetek előlem, átkozottak, az ördögnek és angyalainak elkészített örök tűzre. Mert éheztem, és nem adtatok ennem, szomjaztam, és nem adtatok innom, jövejöny voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg. Akkor ezek így válaszolnak neki: Uram, mikor láttunk téged éhezni vagy szomjazni, jövevénynek vagy mezítelennek, betegen vagy börtönben, amikor nem szolgáltunk neked? Akkor így felel nekik: bizony mondom nektek, valahányszor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek az örök büntetésre, az igazak pedig az örök életre. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek, ezért imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk, Jézus Krisztus által itt állunk, és itt hagyjuk meg fejünket előtted, ezen az estén, a nagy hét második napján, és látjuk a te keresztednek fényét, látjuk a te győzelmedet és szeretetedet, és látjuk a magunk betegségét, nyomorúságát, látjuk a magunk hitványságát, látjuk azt a sok ütést, látjuk azt a sok hazugságot, látjuk azt a sok fondorlatot, amely téged a keresztre mutatott. Uram, tudjuk, hogy ezek nem pusztán elvi kérdések, és nem pusztán üres szavak, hanem valóságosan is így látjuk mindezt. Mert a te igéd az megítél bennünket. A felolvasott ige megítéli a mi életünket, mindennapjainkat, tetteinket, megítéli az élethez való hozzáállásunkat, azt a sok rablást, amellyel megfosztottunk másokat tőled, vagy megfosztottuk magunkat egymástól. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy engedj közelebb lépni a megváltóhoz. Hát, hogy ne csak egy üres ünnep legyen a mostani nagy hetünk, nagy péntekünk, nagy szombatunk, húsvétunk, hanem egy győzelmes találkozás a mélységben, hozzánk odahajló Istennel való találkozás, az egyedüli menekülési útnak a meglátása, élet. Ezért könyörgünk, ezt ad nekünk, kérünk. Amen. Kedves testvérek, két hete, vagy kicsit több, mint két hete tanultuk Isten tiszteletünkön Gerhard Pálnak az énekét, a Bárány hordja csendesen kezdetű éneket. Énekeljük most ezt az éneket. Először hallgassuk meg ismét azért a dallamot a hangszertől, és utána pedig próbáljuk meg elénekelni kétszer hangszerrel az első verszakot. A Bárány hordja csendesen. Thank you. Énekeljük most a többi verszakkal is, hangszer kísérettel egyelőre, a második verszaktól énekeljük második, harmadik és negyedik verszakát.
Thank you.
Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található a felolvasott Szent Leckében, Máté Evangélium a 25. részében, a 25. rész 31., 32. és 33. verseiben. Amikor pedig az emberfia eljön az ő dicsőségében, és vele az angyalok mind, akkor odaül dicsősége trónjára. Összegyűjtenek elé minden népet, ő pedig elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Amen. Kedves testvérek, egészen bizonyos, hogy mindannyiunknak a kezében volt már üres lap. Volt már egy üres lap, amelyre kellett volna valamit írni. Valami fajta határidő vagy egyéb kényszere miatt tollat kellett volna ragadni, néhány mondatot, néhány gondolatot megfogalmazni. És biztosan átéltétek már ti is azt a helyzetet, amikor az ember ott ül az üres lap felett, és úgy eszébe jutnak szavak, de ezeket a szavakat leírva áthúzza. Aztán eszébe jut egy másik szó, talán egy mondat, és érzi, hogy valahogyan billeg. Aztán az ember az egészet megpróbálja elodázni, hogy majd holnap, holnap után, majd valamikor ezt az üres papírt megtöltöm, leírom azt, amire szükség volna. Aztán az üres lap nyilván ennek folyamán jelentheti a teljes ürességet is. Amikor már nincsenek kényszerek sem, hanem egész egyszerűen már nincs mit írni. Arról a belső ürességről beszélhet mindez, amely belső ürességet, mélységet a zsoltárokban is találunk, nagyon őszintén. Amikor odaáll az ember az Isten elé, és azt mondja, hogy nincs semmi. Nem arról van szó, hogy már nem hoztam semmit, hanem nincs semmim. Nincs semmi, ami ebben az életben megtartson, nincs semmi, ami ebben az életben még ide kössön, ami miatt érdemes volna élni. Nagyon nagy mélység ez. Egy üres lap. Míg az elsőt az ember egyik helyről a másikra próbálja tologatni, dugdosni, ezt az üres lapot legszívesebben az ember összegyűrné, és így kidobná a kukába. És van egy harmadik képem az üres lappal kapcsolatban, ez pedig hadd fordítsuk meg így egy szójátékkal, hogy tiszta lapot kapni. Egy egészen új lapot kapni, amiről letörölték azt, ami rajta volt. Valamit újra kezdeni, valamit újraírni. Mennyire más ennek a képe, mint a legelső vagy a második kép, hogy elkezdhetem, hogy megírhatom, hogy betölthetem. Oda sokan vagyunk, akik az Istentől kaptunk egy új szívet, egy tiszta lapot, és hogy megkezdhettük újraírni a magunk betűvetésével az élettörténetünket. Lehet, hogy ebben is nagyon sok hibát vétettünk már, lehet, hogy az ember e fölött is elmerengett már, de amikor tiszta lapot kap, akkor valami megfordul az ő szívében, új lehetőséget kap az élethez. néhányszor álltam már meg így emberi életek mellett, amikor egy egyszerű beszélgetésben néha elkezdtek potyogni a könnyek, és nem értettem a szituációt, és megkérdeztem, hogy miért van ez most? Miért tetszik sírni? És akkor erre az volt a felelet, azért, mert Istentől én egy új lehetőséget kaptam az életben, és az fáj, hogy mennyi mindent elrontottam előtte. Vajon van-e lehetősége az embernek? Lehet-e kapnunk még egy tiszta lapot, hogy írhassuk a saját életünk történetét, őszinte történetét az Isten előtt? A felolvasott ige az utolsó ítéletről szól. Valahol a nagy héten hangzik el. Jézus már bevonult Jeruzsálembe. Tudjuk, hogy ha egymást mellé vennénk az evangélium szavait, akkor néhány résszel korábban kiáltották a hozsánnát. Meg volt Jézusnak az utolsó nagy nyilvános igehirdetése, a nagy utolsó lehetőség, hogy az ember újra írhassa az életét, és most Jézus arról beszél, hogy van ítélet. Oda sokszor éltünk már ebben is vissza, ebben az ítélettel, amit itt olvasunk az evangéliumban. Akik láttuk a Luther című filmet, a Luther című alkotásban Tetzel Vilmos, amikor igét hirdet, akkor legtöbbször a háta mögött legalábbis a film így mutatja be a középkort, különböző szörny alakok jelennek meg, hogy ez lesz a kárhozat, és azért, hogy még inkább nyomatékosítsa a kárhozatnak a lelket perzselő nagyságát, gyakran bele teszi a kezét tűzbe, és lehet érezni legalábbis a film tanúsága a szerint az égő húsnak és bőrnek a szagát, és azt mondja, hogy hát ennél rosszabb lesz az ítélet, mint hogy én most megsütöm a kezemet egy gyertyalángjánál. De vajon tényleg ilyen félelmetes, amit Jézus mond? Tényleg arról szól, hogy az emberi életben már nem lehet erről beszélni, vagy nem lehet ebben együtt élni? Kedves testvérek, én azt gondolom, hogy nem Jézusnak a szava félelmetes, hanem maga az élet az, ami félelmetes. Amiben élünk, amiben küzdünk, amiben benne vagyunk. Az, amit mi produkálunk, az sokkal félelmetesebb, mint Jézus Krisztusnak a szava. Sokszor egy-egy szó, egy-egy gondolat, egy-egy tettünk, vagy egy-egy mulasztásunk sokkal félelmetesebb, mint maga az ítélet. Nem kell messzire menni, nem kell különböző hősökről, úgynevezett hősökről szóló sci-fi filmeket nézni, hogy micsoda borzadály van a mindennapoknak a világában. Mennyi csalás, mennyi hazugság, mennyi félelembe rejtőző élet, rettegett élet, gyakran falakon belül bezárkózva. Kinyitjuk a sajtót, és erről olvasunk. Mondjak őrületet, testvérek, a tegnapi napnak az egyik őrülete, hogy egy édesapa a 4 éves gyermekét kínálja az interneten bárkinek, férfiaknak. Tessék, vigyétek, azt mondta, begyógyszerezem a gyermekemet, és azt csináltok vele, amit akartok a kislányommal. 4 éves gyermekkel az édesapja. Kell ennél félelmetesebb? Kell ennél szörnyűségesebb? Hogy ezt kiteszi az internetre, és így árulja a gyermekét, nem Magyarországon, hanem a világon. És mi azt mondjuk, hogy az Isten akar bennünket ítélni, meg ijeszgetni, ebben és abban. Hát mi félelmetessé tesszük az életet. Van-e egyáltalán ebben a világban még remény? Az ítélet mindig ezt a kérdést feszengeti. Van-e még valami olyan, amitől azt mondhatjuk, hogy ez a világ jobbá válik? Van-e egyáltalán ebben a világban valami jó, ami megmarad? Létezik-e? Létezik-e olyan, amit erkölcsileg azt mondunk, hogy ez nem múlhat el, ez nem lehet másként. De sokszor csalódtunk már, amire azt mondták, hogy ez jó, hogy ez megmásíthatatlanul jó, hogy ez visszavonhatatlanul jó. És mégsem volt jó. De sokszor csalódtunk már emberekben, mondjuk ki, testvérekben, akik magukat Krisztushoz hűséges szolgálóknak mondták. Azt mondták, hogy jó, és mégsem volt jó. Kedves testvérek, nem számoltam össze. Kérlek, ne róljatok meg ezért, ez most egy felesleges mondat volt, de az évfolyam társaim közül, ha jól számoltam, vagy az én teológus társaim közül 4 vagy 5 lettek lelkészkemmel öngyilkosak. 4 vagy 5. Ismertem őket mind. Azt a fiút, azt a horvátországi fiút, aki fölmászott a Margit szigeti víztoronyra még teológusként, és alávetette magát. Azt a fiút, akit a saját gyülekezetében zsaroltak meg abban, hogy homoszexuális. Azt a lányt, aki nem szedte a gyógyszereit, mert pszichiátriai beteg volt, és ugyanúgy azt a fiút, aki vasút elé vetette magát egy kisiklott házasság után. És ilyenkor kérdezi az ember, hogy akkor hol vagy, Uram, Istenem? Létezik-e még a jó? Hiszen őket mind ismertem, a nevüket mind tudom. Velük legtöbb évvel együtt imádkoztam. Annyiszor csalódtunk már az életben, és mi mondjuk azt, vagy én mondom azt, vagy én állítom azt, vagy a világ állítja azt, hogy az Isten a rossz, meg ítél, meg hogy jön majd tűzzel, vassal, ki tudja mivel ezt a világot rendbe tenni. Létezik-e még jó? Ezek az életérzések a mában, kedves testvérek, talán mindannyiunkban ott motoszkálnak, és erre van egy válasza a ma emberének. Ez pedig így szól, hogyha ebben az életben ennyi minden bizonytalan, akkor hozzuk ki az életből mi magunk a legjobbat. Akkor idomuljunk a külső szabályokhoz, akkor már nem számít semmi, csak az, hogy én kihozzam ebből az életből a legjobbat. Hogy legalább akkor nekem, az én értékítéletem szerint legyen legalább ebben a világban jó. Nekem legyen jó. Ez nem az abszolút jó már, azt már lehet, hogy el is felejtette ez a világ, hanem hogy nekem legyen jó. Hozzuk ki a világból azt, ami a nekem legjobbat adja. És ennek az életérzésnek van egy kifejeződése, ezt sokszor használjuk, ez pedig a konzum társadalom. Ha megpróbáljuk lefordítani ezt a szót, akkor egyszerűen így fordíthatnánk, a mai hétköznapi értelme ez, hogy fogyasztói társadalom. De hogyha a szónak az eredeti értelmét nézzük, akkor ez a szó, hogy konzum, az azt jelenti, hogy valamit fölfalni, valamit megemészteni, valamit elfecsérelni. És már értjük, hogy nagyon is közel van a mi világunkhoz, mert ennek az a következménye, hogy nincsen a világban semmilyen következmény. Hogy csak az számít, hogy mi az, amit én magamhoz vehetek, mi az, amit én megszerezhetek, mi az, amit én fölfalhatok, megehetek. Nincsen következmény, semmi. Van következménye? Testvérek, nincsen. Azt hallottuk, megint csak a hírekben, fogyasztói társadalom, az, hogy én megegyem, ezt mondták, hogy lehet, hogy három éven belül megduplázódik a tengereken a PET palackoknak a száma. 3 éven belül. Felfalom, elfogyasztom, ami pedig nem kell, avval nem törődök. Utánam az özönvíz. Lehet, hogy az lesz. Hozzuk ki a legjobbat, faljuk föl, pusztítsuk el, fecséreljük el, fogyasszuk el. És hogyha elfogyasztottam, akkor pedig jön a megsemmisülés. Jön a vég. Az elfogyasztás után a megsemmisülés. És ennek pedig az eszköze, legalábbis az emberi mértékkel mért eszköze, a pénz, és talán a siker. De hogy mi lesz ennek a következménye, azt már nem tudjuk. Hogy van-e egyáltalán tovább élet, azt már nem tudjuk. A mai világ ezt már nem akarja tudni. Sőt, én azt látom már nagyon sokszor, hogy az ember, a mai ember már abszolút nem is fél a haláltól. Nem kell fenyegetni vele, mert nem fél tőle. Ezzel szemben jelenik meg az ige. És azt mondja, hogy nem elfogyasztani, nem megsemmisíteni, hanem beteljesedni, teljességre jutni. Ez Istennek az ítélete. Beteljesedni, teljességre jutni. Hogy van értelme ennek a világnak. Azt mondja Isten ebben az igében, Jézus Krisztuson keresztül, az ő fián keresztül, hogy van jó ebben a világban. Ez pedig ő maga. Az ő ítélete. Ez a jó ebben a világban. Ez a remény ebben a világban, testvérek, hogy Isten dönti el a dolgoknak a végső kimenetét. És nem az ember. Nem a mi pusztításunk, nem a mi félelemkeltésünk, nem az, amiről eddig beszéltem, nem az általános közgondolkodás és közélet, hanem hogy van értelme ennek a világnak, és ez Istennél van. A teljességre jutás ennek a világnak az értelme. És hogy Isten mondja meg, Isten értékítélete dönti el azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És Isten ki tudja mondani valamiről, hogy valami rossz, és ki tudja mondani valamiről, hogy jó. És ebben nincsen összemosás. Kedves testvérek, bizonyára tudjuk azt, hogy különböző pogány mitológiákban, amikor megérkezik az elhunyt az alvilágba, az alvilág kapujába, hogy megérkezik a bejárathoz, akkor ott általában van valami fajta mérlegelés. Az egyiptomi halott kultuszban is volt egy mérlegelés. Ez a hasonló, mint látjuk a bíróságokon a bekötött szemű justícia Isten nőt, kezében egy mérleg, és akkor egy patika mérlegen eldől, hogy most kicsit jó vagy kicsit rossz. Ez egyiptomi kultúrában is megtalálható, szerintem görög kultúrában is megtalálható. De itt ebben az igében nem ezt olvassuk. Itt nem mérlegelés van. Nem azt mondja Isten valamire, hogy egy kicsit jó vagy, egy picit majdnem jó vagy, a jóból egy picit vesztettél. Itt nem mérlegelésről olvasunk, mint ebben a világban annyiszor mi magunk mérlegelünk, hanem elválasztással olvasunk. Azt mondja Isten, bárányok jobbra, kecskék balra. És nincsen keveredés köztük. Nincsen. Most tudom, hogy a kép rossz lesz, de érteni fogjátok, nincsen összvér. Nem arról van szó, hogy egy kicsit ebből is, meg egy kicsit abból is, és akkor majd eldöntöm, hogy merre megy tovább. Hanem Isten azt mondja, jobbra és balra. Itt már nincs olyan, mint amit az evangéliumban Jézus mond, hogy bárány bőrbe bújt farkas. Itt már csak bárány van. És csak kecske van. És hogy Jézus mondja azt ebben az életben, hogy melyik az, amelyik az Isten országát örökli, melyik pedig az örök kárhozatot. A bárány az bárány, a vak, a kecske pedig kecske. És akkor hogy van a mi életünkben, legyen ez az utolsó gondolat, hogy akkor most nekünk kell az életünkben húzni a strigulákat, hogy ha valaki éhezett, akkor enni adtam neki háromszor, egyszer pedig nem. Ha valaki szomjazott, akkor kétszer igen, háromszor nem. Ha beteg volt, akkor meglátogattam egy strigula. Szó sincs erről. Megint csak azt mondja Jézus, hogy az ő országában nincsen mérlegelés. És azt különbözteti meg a bárányt a kecskétől, hogy mérlegelés nélkül teszi ezt valakinek a fele barátjával. Nem azért, mert üdvössége lehet vagy lesz, és nem azért, mert kárhozata lehet vagy lesz, hanem azért, mert természetéből fakad az, hogy úgy él, mint Jézus Krisztus. Volt egy kisfilm néhány héttel ezelőtt, akik itt vagytok, szinte mindannyian tudjátok, hogy a feleségemmel mi Veresegyházon nőttünk fel, és éppen a veresegyházi polgármestert mutatták be. 80 éves volt Pásztor Béla az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben. Gyerekkorunktól ismerjük, és ebben a filmben bemutatták, hogy mit tett és mit nem. És a kamera azt mondta a riporter, talán kétszer fel is vette, hogy ahogyan ment a polgármester az iskolának a folyosón, egyszer csak lehajolt, felvette egy darab zsebkendőt, és bedobta a kukába. Aztán megint ment valahol a folyosón, talán kint az utcán, látott megint egy szemetet, felvette, tartogatta a kezébe, aztán egy szemetesbe betette, és azt mondta róla a riporter, hogy higgyék el, hogy én nagyon sok emberrel készítettem már riportot. Tudom azt, hogy milyen az, hogyha valaki a kamera előtt megjátsza magát. De ennek az embernek ez természetes mozdulata volt, hogy az iskolában, amikor bemegy, és a gyerek eldobta véletlenül a zsebkendőt, akkor felvette és betette a kukába. Most erről a természetességről beszél itt Jézus. Nem arról a mérlegelésről, hogy látják ezt az emberek, hogy mi lesz ennek a következménye. Arról az életmódról, életvitelről beszél, amelyről Pál mondja, hogy élek többé nem él, hanem él bennem a Krisztus. Ez a báránynak megfelelő élet. Ha nem mérlegelő, hanem teljesen Istennek odaszánt élet. És erre hív bennünket ezen a héten, ami Urunk Jézus Krisztus. Tudjátok miért? Mert a kereszt az egy tiszta lapot jelent mindannyiunknak. Még tart az a kegyelmi idő, amikor nem azt kell nézegetnünk, hogy mit írhatunk oda, vagy hogy mit húzzunk ki abból, hanem amit ő ír fel rá a saját vérével nekünk. Hát ezt kínálja ez a hét. Forduljunk a mi Urunkhoz, megváltónkhoz így. Ebben a kegyetlen, sokszor félelmetes világban, de a győztes Krisztus mellett állva. Amen. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, háladással köszönjük, hogy a mi bűneinket magadra vetted, és egyedül haláloddal törölted el. Köszönjük ennek minden személyes voltát, hogy ez nem a tankönyvnek és nem pusztán a könyvnek, a Bibliának a szava, hanem személyes meggyőződése is lehet. Kérünk téged, hogy így munkáld, ígéd és lelked által Jézus Krisztusban a megváltást ebben a világban. És így lehessen valami általad és benned, egyedül általad és egyedül a te fiadban jó, ami örökölheti az Isten országát. Nem test és nem vér, hanem add kérünk önmagadat. És arra is kérünk, Urunk, hogy a mi életfelfogásunk ne az legyen, hogy kihozzuk az életből a legjobb játékot, a legjobb játszmát, hanem hogy odaadjuk a mi életünket neked. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik betegjeink. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik szenvedőink. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik kicsinyek vagy gyengék ebben a világban. Kérünk, Urunk, mindazokért, akik üldözöttek. Kérünk, Urunk, az éhezőkért, a szomjazókért, börtönben, fogságban lévőkért, mezítelenekért. Add, hogy természetességgel forduljunk hozzájuk. Avval a természetességgel, ahogyan kérdezték és kérdezik a tiéd, mikor történt ez, nem is emlékszem rá. De megtettük. Veled és általad. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Imádkozunk, Urunk, minden előttünk lévő szolgálatért. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik talán hosszú idő után újra eljönnek a te házadba majd, nagypénteken vagy húsvétkor, hogy velünk együtt meghallják és megértsék a te szavadat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hirdetem, hogy holnap este Csobánkán lesz bűnbánati alkalom. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit erre az estére is. Záró énekünk egy húsvéti ének lesz. A 351. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el valamennyi versszakával. Emlékezzünk ez napon Urunknak haláláról és feltámadásáról. 351-es ének 8 perszaka van a dicséretnek. Fennállva vegyük, Urunk, áldását. Az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket, gondolatotokat a Krisztus Jézusban. Amen. Áldás békességet kívánok mindenkinek.